Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim azt az igét, amely az Allianz imahetünk záró alkalmának ige hirdetési alapigéje, úgy, ahogy írva találjuk János evangéliumában a 17. fejezetében, a 20. verstől a 23-ig. Imahetünk témája: egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be aztán a küldetéseteket. És a mai napnak pedig ez a témája, hogy aztán elhiggye a világ azt, hogy engem te küldtél, mennyei atyám. Így olvassuk tehát János evangéliumának 17. fejezetéből, a 20. verstől Isten igéjét. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogy te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szereted őket, ahogyan engem szerettél. Amen. Kedves testvéreim, jó néhány évvel ezelőtt egy országos rendezvényen kedves teológiai tanárommal futottam össze, szeretettel köszöntöttük egymást, ilyenkor én mindig bemutatkozok, mert hát nem várhatom el mindenkitől, hogy emlékezzenek rám, ismerjenek, akkor is az történt, bemutatkoztam a teológiai tanárnak, és mondta, hogy emlékszem az évfolyamotokra, meg rád is. Jó volt ezt hallani, hogy hagytunk valami nyomot a tanár úrban, és egy pillanat múlva kilép a takarásából a felesége, és azt mondja nekem, hogy Misi, mi folyamatosan imádkozunk a maga szolgálatáért. Nagyon mellbe vágott, mert sok mindenkiről gondoltam, és tudtam, hogy ismerik a szolgálati területünket, hordoznak bennünket imádságban, de az, hogy éppen annak a teológiai tanárnak a felesége, akit nem is ismertem, az azt mondja, hogy tudja, hogy miben vagyunk, tudja, hogy mit csinálunk, és ők naponta odaviszik az Isten elé a mi ügyünket. Egy másik történet pedig, amikor egy házaspári csendes héten szolgáltam, egy öreg lelkész testvér, aki idős korában jutott hitre, feleségével együtt vett részt azon a csendes héten, evangélikus lelkész testvér. Akkor mentem az esti sorozat egyik ige hirdetését tartani, akkor a mozgás korlátozottsága és nehéz mozgása ellenére is úgy gyorsan elkapta a kezemet így hátulról, szemembe nézett, megszorította a kezemet és engedett tovább. Nem szólt egy szót sem. Ennek a szónélküli párbeszédnek ez volt az üzenete, hogy Misi, tudok rólad, veled vagyok ott az ige hirdetésben. És olyan jó tudni, hogy vannak emberek, akiket talán nem is ismerek, vagy nem tartok számon, vagy nem tudok róla, hogy ő egyáltalán engem ismer, vagy azt a szolgálatot, amelyet rám bízott az Úr, egyáltalán ismeri, és azt fontosnak tart, és azt hordozza az Úr előtt. Olyan jó tehát látni, hogy vannak, akik hordozzák a szolgálatunkat az Úr előtt. És most ez a mai ige megdöbben bennünket, hogy nem csak a teológiai tanárom, nem csak egy lelkész testvér, aki az élete vége felé jár már, hanem az Úr Jézus Krisztus is hordozza a szolgálatunkat. Te tudtad azt, testvérem, hogy érted személy szerint, a te életedért, a te szolgálatodért, az Úr Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt könyörgött. Azért, hogy majd te a 21. század hajnalán meg tud élni azt az életet, amire ő elhívott, amire felhatalmazott és amire elküldött. Benne van-e a szívedben ez a remegés, hogy tud rólam az Úr Jézus Krisztus, és hordozza az én életemet. És nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is, hisz az Atya jobbján ülve hordozza az életünket, ismerve az örömeinket, nehézségeinket, és ott van az Atya előtt, hordozva imádságban a te életedet, a te szolgálatodat, a te környezetedet, a te gyülekezetedet, a te közösségedet. És tudhatjuk azt is, hogy majd azon az utolsó napon, amikor majd meg kell állni az élő Isten előtt, amikor majd mezítelenségünk rúdságába állunk meg, amikor nem lesz mit takargatni. Nem lesz mivel takargatni. Most még meg tudjuk játszani magunkat egymás előtt. Mennyire engedelmes gyermekei vagyunk az Úrnak. Mennyi mindent ránk bízhat az Úr. És el tudjuk fedni azokat az engedetlenségeket. Azokat a magabiztosságokat, azokat az önfejűségeket, amelyek még fedhetők, magyarázhatók. Még egymás előtt meg tudjuk játszani magunkat, de majd ott, amikor a mezítelenségünk rúdságában kell megállnunk az Úr színe előtt, akkor is tudhatjuk, hogy ott lesz az Úr Jézus Krisztus, és hordozza az övéjének az életét. A múltban, a mában és a jövőben. Az Úr Jézus Krisztus imádkozik, érted? Könyörög érted? Hirdeti az Atya előtt, hogy te az övé vagy. Csodálatos látni, ahogy az Úr Jézus Krisztus ott áll, égre emelt tekintettel, és imádságban hordozza az övéit. Az, akire nézve teremtetett ez a világ. A világ megváltója. A testélet ige, az Isten teremtő szava, aki testélet 2000 évvel ezelőtt eljött erre a földre, azért, hogy megmutassa a világnak, hogy az Isten mennyire szereti az ember. Hogy ráébredjen az ember arra, hogy Isten mennyire szereti. Ahogy most beszélgettünk az evangélikus egyházban délelőtti igehirdetésről, hogy ez volt az ige, hogy kelj fel, aki alszol, ébredj föl. Nehogy belealudj a halálba. Ébresztő ige, a világosságra hívó ige szólalt meg az evangélikus egyházban ezen a mai vasárnapon, de az a reménységem, hogy minden vasárnap, minden ige kapcsán megszólal Isten ébresztő igéje. Érted? Hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát elküldte érte. Úgy szerette ezt a világot, hogy akire nézve teremtetett ez a világ, megalázta magát és eljött emberi testet öltött azért, hogy neked új életed lehessen, hogy te be tud tölteni azt a küldetést, amire az Isten elhív, hogy egyáltalán meg tud élni az emberi életedet, amire az Isten teremtette az embert. Testé lett az ige, testé lett a teremtő szó, és ő áll a mennyei Atya előtt, hogy hordozza az életedet, hordozzon téged, érted, könyörög. Lehet, hogy sokak imádság listáján ott szerepel a te neved, a te közösségednek a neve, a te szolgálatodnak a célja. Lehet, hogy sokan imádkoznak érted, és tudják, hogy miben harcolsz most, de jó, hogyha tudod, hogy az Úr Jézus Krisztus régen is, ma is, és az eljövendőben is folyamatosan hordozza a mennyei Atya előtt a te életedet. Érted, könyörög. Nem magáért. Olyan megdöbbentő látni, hogy Jézus Krisztus nem magáért könyörög ott az Atya előtt. Nem azt mondja, hogy nagy szenvedés vár rám, Atyám, segíts engem azon az úton, amin most el kell indulnom. Vagy meg kell halnom, föl kell áldoznom magam, erősítsél, Atyám, ebben. Hanem a tanítványokért. A tanítványok bizonyságtételén hívőkké lévőkért. És hogyha ezeket a generációkat szépen végigvezetjük, akkor eljutunk a máig. Értem, könyörög az Úr Jézus Krisztus. Ő, aki ilyen szenvedések előtt áll, ő, akinek igazán szüksége lenne támogatásra, segítségre, nem magára néz, hanem rád. Évezedekkel később élő gyermekére, rád néz, rád tekint, és érted, könyörög, a te életedet hordozza, hogy meg tud futni a pályádat, hogy azt, amit eléd helyezett az Úr, azt a célt, aztán elért. Nem csak a tanítványokért, hanem a tanítványok bizonyságtételén hívőkért könyörög az Úr. Azokért, akik azért hisznek, mert te eléjük élted az Istennel való kapcsolatodat. Vajon hányan vannak? Hány ilyen generációt tudsz megszámolni magad körül? Hogy valaki hitre jutott, mert bizonyságot tettem neki, mert az Isten megszólította ott magam mellett. Nyilván nem lehet ezt olyan kristálytisztán elválasztani, most azért ért meg, mert én bizonyságot tettem neki. De melletted növekedett föl, és hány generáció ment már tovább? Bizonyságot tettél valakinek. Ő is bizonyságot tett valakinek. Hívővé lett, és ő is bizonyságot tesz valakinek. ha évente két embernek tennél bizonyságot. És az a kettő minden évben kettőnek tenne bizonyságot. Matematikusok kiszámolták ezt, hogy nem kellene 30 év. És a világon mindenki hallana az evangéliumról. Mindenki meg lenne evangélizálva. És itt van Isten engedetlen népe, aki lezárja az evangéliumot, és nem hajlandó ezt a küldetést teljesíteni, hogy a bizonyság tételén keresztül újabb generációk induljanak el. Miért áll így Európa kereszténysége? Miért állunk mi így a magyarországi keresztjének? Isten nem ezt tervezte felettünk, Isten nem ezt szeretné, hanem azt szeretné, hogy a bizonyság tételeinken keresztül újabb és újabb generációk, újabb és újabb nemzedékek találhatnák meg az Istennel való kapcsolatot. Isten nem egy különleges szolgálatot számunkra egyébként. Ő nem azt mondja, hogy induljunk el valami különleges missziói útba, találjunk ki valami különleges evangelizációs formát, találjunk ki valami olyan lelkigondozói formát, amiben az embereket oda tudjuk vezetni az Úr Jézus Krisztushoz. Nem ilyen szolgálatot szán nekünk, nem ebben szeretne bennünket látni. Persze lehetne még sorolni a különböző nagyon fontos munkaterületeket. Nem ezt szeretné, hanem azt szeretné az Isten, hogy úgy mutassuk meg a világnak, hogy kicsoda ő, meg kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Atya, és milyen az ő kapcsolatuk, hogy egyé lesztek. Tehát nem azt mondja, hogy menjél ki az utcára evangelizálni, menjél egy külmissziói munkaterületre, nem azt mondja, hogy menjél el és gondozd a melletted lévő, akinek lelki szüksége van, hanem azt mondja, hogy legyél egy. Hogy Uram, Te mindig a legnehezebbet választod ki nekünk. Hát egy evangelizációra majd fölkészülünk valahogy. Egy missziói munkát majd ellátunk valahogy. Az a lelki beszélgetés is majd elmúlik valahogy. De hát egyé lenni? Hogyan? Miért ilyen nehéz feladatot adsz elénk? Miért ilyen nehéz küldetésbe indítasz bennünket? De hát az Isten tudja egyébként, hogy ez a hatékony. Amikor egyé lesznek emberek. Nem a bankrablókra gondolok, akik nagyon egyek tudnak lenni, amikor azt mondja, elhatározzák, hogy kirabolják a bankot, és hárman, négyen szövetkeznek, és az egész életük alatt, amikor egyé lenni az Úrban. És vannak ilyen keresztény bankrablók is egyébként, akik keresztény szövetséget kötnek, aztán teszik a dolgokat. Hanem egyé lenni az Úrban, ahogy Jézus az Atyában, az Atya Jézusban, úgy az enyémek bennünk. Egyé lenni. Ez az a csodálatos küldetés, amelyre az Isten el szeretne hívni téged, engem, mert hát ez nem egyedüli játék bennünket, és még nem csak azokat, akik itt vagyunk ebben a teremben, vagy itt voltunk ezen az evangelizációs héten, vagy Allianz Ima heti sorozaton, hanem azokat, akik egyek tudnak lenni az Úrban. Szeretné erre az egységre hívni az embereket, de hát hogyan? Hogyan legyünk mi egyek? Hogyan éljük meg ezt az egységet? Mi ennek az útja, módja? Mit közelítsünk? Miről tárgyaljunk, mit beszéljünk meg, hogy ezt az egységet, ezt a közösséget meg tudjuk élni? Legyünk egyek Krisztus követésében? Vagy legyünk egyek Krisztus tanításában? Vagy legyünk egyek Krisztus szolgálatában? Mind-mind hangzatos célkitűzés. Sokan úgy is gondolják, hogy ebben lehet egynek lenni. Lehet egynek lenni a Krisztus követésében, Krisztus tanításában, a Krisztusnak való szolgálatban, de az ember bölcseletén ezek a csodálatos célok olyan sokszor megbicsaklanak. Amikor arról hallunk, hogy Krisztus követésében kell haladnunk, akkor sokan arra gondolnak, hogy akkor böjtöljünk 40 napig. Ne együnk, mint ahogy Jézus nem evett 40 napig. Szegeztessük fel magunkat egy keresztre. Vagy szenvedtessük magunkat, mint ahogy Jézus is szenvedett. Mert hát követjük Jézus Krisztust. Hányszor megbicsaklik az emberi gondolat, és ezek a szélsőségek, amiket most említek, ennél sokkal finomabbak is vannak. Kövessük Jézus. Hát hogy tudnád követni Jézus? Ki vagy te? Hogy azt gondolod, hogy az ő életét le tudod másolni. Kövessük Jézus tanítását. És sokan belevetik magukat a Krisztus tanításának tanulmányozásába, rendszerezésébe. És azt gondolják, hogyha majd megértik, hogyha majd nagyon alaposan megvizsgálják és harmonizálják Jézus tanítását, akkor mint a keleti misztikában, akkor le tudnak tenni egy olyan bölcseleti könyvet, amire, hogyha az embernek szüksége van egy döntésre, akkor föllapozza a megfelelő fejezetet, és akkor kap egy választ, és mehet tovább. És akkor így jön a kereszténység életébe, a Szentlélek harmadik hulláma után a történeti Jézus Krisztus kutatásának a harmadik hulláma, és hoznak ki olyan badarságokat, hogy az embernek két fele áll a füle tőle. Kövessük Jézus Krisztus tanítását, de hát nem tudod követni Jézus Krisztus tanítását. Mert az nem egy egységes mű, mint egy keleti misztika mindentudó könyve. Kövessük Jézus Krisztust a neki való szolgálatban. És de sokan neki lendültek, és akkor hagyjuk el a családunkat, legyen cölibátus, házastárs nélkül szolgáljunk, szerzetesi, szegénységi fogadalommal, alázzuk meg magunkat, szenvedtessük magunkat Krisztus szolgálatában. Az emberi bölcsessége megint deformációt szenved az, ami egyébként nem kellene, hogy feltétlenül rossz legyen. Tévtanításba szaladnak bele az emberek ezekkel, mert Jézus nem ezeket kéri, ő az egységet kéri. Mint ahogy az Atya és Jézus egyek, azt kéri, hogy ti is legyetek egyek az Úr Jézus Krisztusban és az Atyában. De hát hogyan? Nikodémus, amikor találkozik Jézus Krisztussal, akkor egy nagyon egyszerű választ kap. Újonnan kell születned. Nincs mese. Ha nem születsz víztől és lélektől, akkor nem lesz közöd a mennyek országához. Egység az Úrban. Újonnan kell születned. Nincs mese. Ha nem születtél újonnan, akkor nem lehet egység az Úr Jézus Krisztusban, az Atyában. Egység lehet egy szerveződésben, az evangélikus egyházban. És az evangélikus egyház köthet barátságot a metodista egyházzal. Írhatunk egy egyességi nyilatkozatot, kezet rázhatunk fölötte. Ugyanígy a baptistával, a reformátussal, vagy bármelyik egyházzal. Csak hát az Isten nem erről beszél, hogy az egyházak, a szervezetek kössenek valamiféle egyességet, és aztán ahhoz majd igazítsák az Isten tiszteleti rendjüket, vagy az egyházi szokásaikat. Hanem az Isten azt szeretné, hogy újonnan született keresztjének az Istenben elrejtve találják meg a kapcsolópontokat, és éljék meg az életüket közösen. Tehát mi, akik itt vagyunk, és akik újonnan született keresztjének, és most nem mondom azt, hogy tartsa föl a kezét az, aki újonnan született, nem vagyunk bíróságon, és nem az utolsó nap érkezett el, és akkor akik föltartották a kezüket, azok mehetnek a mennyországba, akik nem pedig a kárhozatba. Nem tartunk még ott, de jó ezt egyébként számon tartani. Kik azok, akik újonnan születnek? Akiket az Isten megigazíthatott már. Akik levetették az óembert, mint ahogy a délelőtti ige hirdetésünket megelőző ige szakaszban beszél az Efezusi levélben Pál apostol arról, hogy le kell vetnetek az óembert, föl kell öltöznötök az új embert. Aki nem veti le az óembert, aki nem öltözi fel az új embert, azzal nem történt meg ez a csoda, ami az egységnek az alapját adja. Szükséges néked újonnan születned, szükséges víztől és lélektől. Volt egy komoly levelezés bizonyos körben arról, hogy most akkor a keresztség az hol is áll a megtéréshez viszonyítva, az újjászületéshez viszonyítva az ember életében. És voltak, akik letették a voksukat, igen, a keresztség az mindennél fontosabb. A keresztségben az ember megkap mindent, ami az üdvösséghez szükséges. Mások azt mondták, hogy nem, a keresztségben nem kapja meg, az ember szükséges a megtérés, szükséges az újonnan születés. És hogyha ez nem történik meg, az a gyermek keresztség, amely megtörtént valamikor, az nem ért semmit. Mert az a hittel együtt, aki megkeresztelkedik és hisz. De amikor Jézus Krisztus arról beszélt, hogy víztől szükséges neked születned, akkor vajon melyik liturgiára gondolt a Prőleagenda keresztelési liturgiára gondolt vajon, hogy akit úgy keresztelnek meg vízzel, akkor az a mennyek országába juthat, vagy a metodista, vagy a baptista egyház, vagy a református egyház liturgiája szerinti keresztségre gondolt vajon? Hát elképzelhető, hogy egyikre sem. Hanem arra gondolt, hogy keresztelő János ott volt a Jordánban. És ő azt mondta az embereknek, hogy viperák fajzata. Ha meg nem tértek. És amikor az emberek ezt észrevették, hogy itt nem egy hóbortos figura beszél, hanem az Istennek a prófétája áll a Jordánban, akkor oda mentek hozzá egyébként előkelő, jómódú és jó egzisztenciális emberek. Oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy szükségem van a megtérésre, a bűneim bocsánatára. És mi történt a vízkerességben? Az történt, hogy az emberek elmondták az Isten előtt, hogy Uram, vétkeztem, mert, és sorolták, mi az, amit az Isten ellen vétettek, mi az, ami elválasztja őket az Istentől. És akkor mondta neki keresztelő János, akkor hadd halljon meg az ember, és alámerítette a vízbe. És aztán mondta, hogy én vízzel keresztelek, de majd jön utánam valaki, akinek szórólapát lesz a kezébe, ő majd lélekkel fog keresztelni. És jött Jézus Krisztus, és ki elküldte a Szent Lelkét, és ez a Szent Lélek újjáteremti az embert. Az, aki kijön a vízből, az valóban újjáteremtetett ember lehet. Amikor Nikodémusnak ezt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy szükséges neked víztől születned, akkor nem arról beszélt, hogy szükséges a gyermekeket megkeresztelni, hanem arról beszélt, hogy megtérés, bűnbánat és bűnbocsánat nélkül nincs mennyek országába jutás. Ezt lehet szépíteni, lehet faragcsikálni, csak akkor éppen a lényeg vészel. Elvész a mennyország. Elvész az üdvösség. Na de hát mit veszít az ember, hogyha a bűneitől szabadul meg? Hát csak a láncait, csak a nyomorúságait. Persze én tudom nagyon jól, hogy az ördög mennyire kísérti az embert, és mennyire szorítja oda a bűneit, de hogy még ezt tartsd még meg, mert ez ad neked örömöt, mert ez még az, ami az életedhez szükséges, és próbálja az ördög berejteni zegekbe, zugokba, hogy nehogy felszínre kerülj, nehogy az ember oda tudja vinni az Isten elé, és az Úr előtt ki legyen mondva, hogy utálom, és megszakítom, és soha többet, és az Úrnak rendelem az életemet. Hát tudom, hogy így van. És az ember azt gondolja, hogy mennyi minden elvész az életéből. Vajon miért van ilyen kevés fiatal közöttünk? Nem azért, mert a fiatalok talán azt gondolják, hogy elveszítenek valamit az életükből, hogyha az Istennek szentelik azt. Elképzelhető. Olyan jó lenne elmondani nekik, hogy akarsz igazi örömöt az életedbe? Akarsz igazi kiteljesedést? Hát gyere oda az Úr Jézus Krisztushoz. Hát hogy tudnánk mi elmondani neki? Hogy tudnánk mi elmondani ezeknek a fiataloknak? Nyilván nekem már azt mondják így őszülő halántékkal, szakállal, persze öreg, na, élete vége felé jár, neki már nincs szüksége örömre, meg ennyire azért beszél így. Lehet, hogy igazuk van egyébként, hogy az ember már az élete vége felé jár, és sok mindent másként lát, mint fiatal korában. De azok, akik még az életük elején vannak, fogalmazzátok meg feléjük. Éljétek oda abban az egységben, amiről beszél az ige, hogy az Úr Jézus Krisztus az életetek alapja lehet és a meggazdagítója. Mert az Isten nem megszegényíteni akarja az övéit, hanem azt akarja, hogy életük legyen, sőt bővölködjenek. És annyira tetszik, amikor Péter levelében elébünk teszi az Úr ezt az igét. Nagyon sokszor elmondom a gyülekezetben is, hogy az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban mindent megadott nekünk arra, hogy az életre és a kegyességre való. Mindent megkaphatunk az Úr Jézus Krisztusban az életünkhöz. És aki nem fogadja az Úr Jézus Krisztust, akkor elveszíti azt, ami az életét és a kegyességét megadhatja. Tehát szükséges néked újonnan születned. Víz és lélek által. Ha nincs meg a töredelmes bűnbánat Isten előtt, az elveszettség tudata, érzete, másik nyomorúság, ami nemrégiben ugyanezzel a beszélgetés kapcsán jött elő, hogy, hogy beleszületni a kereszténységbe, a hívő életbe. Hogy a hívő emberek gyermekei nem kell, hogy feltétlenül átessenek ezen a megtérési élményen, mert hát ők alapvetően gyerekkoruktól kezdve magukba szippantják az evangéliumot, ők az igével élnek, ők ismerik a bibliai történéseket, ők ige hirdetések tömkelegét hallgatták végig, vagy azért, mert lelkész volt a szüleik, vagy azért, mert állandóan Isten tiszteletre vitték őket. Nekik nincs szükség ilyen katarzisra, amikor úgy rádöbbennek, hogy mennyire elveszettek. Én nem tudok beszámolni arról, hogy milyen egy hívő családban fölnőni, és mennyire szükséges ez a ráébredés. De láttam a gyerekeimen, és találkoztam nagyon sok hívő család gyermekével, de egyébként lelkésszel is. Aki rádöbbent, hogy az az Isten mellett való élés, az a Jézus Krisztus mellett való haladás, az nem az, amiről az ige beszél, hogy szükséges néked újonnan születni, az az, hogy kövessük Jézust, úgy, ahogy az imént mondtam, kövessük a tanításában, kövessük a szolgálatában, a neki való szolgálatban. És az emberek odaszánják idejüket, energiájukat, akár pénzüket is. És ott élnek az Úr Jézus Krisztus mellett, ott haladnak szorosan mellette, csak nem benne. Mert nem történt meg az a csoda, ami az életnek a savát, borsát aztán megadná, ami örömet tud adni aztán a neki való szolgálatban. De sok elgyötört arcú szolgálót láttam már, aki belekeseredve a monotonitásba, hogy minden vasárnap igével készülni, bibliórára készülni, és nem volt meg az öröm a szívében, hogy én az Isten igéjét vihetem, az Úrnak szolgálhatok, az Isten igéjét szólhatom, adhatom tovább, belekeseredett. Miért? Azért, mert nem volt meg az Istentől való újjászületés, az Istennek való odaszánás. Persze mélypontok, megkeseredések, az ördög kísértése az embert rángatja, húzza, vonja, vannak az ember életében mélyebb pontok, meg aztán magasabb repülések. Ez nyilván mondhatni úgy, hogy így normális, nem normális, de hát sajnos így gyakori. Az Úr azt szeretné, hogy néki szentelt életű, az ő lelke által megigazított emberek szolgáljanak neki, és ez a szolgálat örömöt okozzon az embereknek. Na most sokan vannak, akik nem így élik az életüket. De amikor megtörténik a csoda, de amikor ráébrednek, hogy az a kis távolság, az a Jézus mellett élés és a Jézusban élés közötti távolság mennyivel különbélet. És micsoda örvendezés, micsoda örömöt tud adni nekem. Szükséges néked újonnan születni a hívő családban született gyermeknek is. Szükséges, hogy elérjen téged az, hogy az egész életem kár és szemét az Isten nélkül. Nem csak úgy, hogy Isten ismeret nélkül, hanem úgy, hogy az Isten befogadása nélkül, úgy, hogy az Isten új természetet adna az én életembe. Kár és szemét volt, minden értékével együtt, mert lehet, hogy valaki nagyon értékes dolgokat hajtott végre, mint például Pál apostol is, kiváló iskolázottsága volt, kiváló származása volt, kiváló szolgálata volt, kiváló szolgáló közösségben élhetett, kiváló volt. És erre ő azt mondta, hogy kár és szemét, Krisztusért minden kárnak és szemétnek ítélek. Miért? Azért, mert amikor megnyerte Krisztust az életébe, akkor azt mondta, hogy ezért mindent. És semmit sem ér az egész, ami volt. Aki ezekben bízik, aki ezekre alapozik, az nem tapasztalta meg azt, hogy micsoda minőségbeli különbség van a között, hogy én a velem született tehetségemből valamit produkálok, vagy pedig az Istentől ajándékba kapott talentummal szolgálok az Istennek. Hogy micsoda különbség van e között. Az Isten erre hív bennünket, és ezt szeretné megvalósítani az életünk. Mindenki, aki még eddig nem tette meg, hogy odaállt az Isten elé, hogy Uram, mutasd meg, hol állok én a Te országodban. Mutasd meg, hogy valóban újjászületett gyermeked vagyok, vagy csak valahogy oda keveredtem melléd, és ott szorosan melletted, de nem benned élem az életemet. Hadd legyen világos ez, akár ezen a mai napon is, ezen a mai estén. Hogy ne menj úgy tovább, hogy ez ne fixálódjon az életedbe. Hogy ne csapd be magadat, meg azokat, akik körülötted élnek. Mert egyébként a kívülállók meg nagyon pontosan le tudják ezt mérni. Nagyon pontosan látják, hogy belülről jön ez, vagy pedig egy megjátszott, egy megszokott dolog. És ne csodálkozz, hogyha a megszokásból cselekszed, akkor nincs senki, aki erre indulna, aki követné. És aki megkérdezné, hogy miért történik ez a te életedben. Isten éppen ezért mondja, hogy egyek legyenek bennem. És ez mutatja meg a világnak, hogy én tőled jöttem, te küldtél engem. Én vagyok a világ megváltója, én vagyok az életük alapja. Én tudom az életüket megalapozni egyedül. Nálunk van a kulcs. Mi tudjuk kinyitni az utat az emberek felé. Óriási felelősség. Beszéltünk arról, hogy Nyíregyháza városában ima hetet tartunk. Mennyire van a szívünkön vajon ennek a városnak a léte, békessége? Mennyi energiát fordítunk mi arra, hogy ennek a városnak a békéért, fejlődéséért, ennek a városnak az üdvösségéért imádkozunk, Isten elé tesszük. Olyan jó lenne, hogyha tisztában lennénk vele, hogy az Isten kulcsot ad a kezünkbe, és ezzel a kulcssal mi embereket nyithatunk meg az Isten országa felé. Fiatalokat, idősebbeket, hajléktalanokat, vezetőbeosztású embereket. Mert nagyon sok helyről érkeztünk erre a vasárnap esti Isten tiszteletre is. Nagyon sok helyre van bejárásunk. Nagyon sok embert tudunk megközelíteni. És Isten rám bízta ezt az evangelizációs szolgálatot. Ő azt szeretné, hogy térjetek meg, bűneitek bocsánatát vegyétek, hogy újjászülhessen, hogy új életet adhasson, és ebben az új életben meg tudjátok élni, hogy egyek vagyunk. És ez a misszió. Nem kell evangelizáción és misszión törni a fejünket, csak a Krisztusban való egységet kell megélnünk. És ez lesz az evangelizáció és a misszió. Amen. Csendesedjünk, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan csodálatos látni azt, ahogy te egységbe helyezed a te népedet. Nem egyenként látsz bennünket, és nem egyenkénti küldetést, szolgálatot látsz, hanem azt látod, hogy miként tudod a világnak a sorát, a világnak az üdvösségét munkálni. Olyan csodálatos megtapasztalni, Urunk, azt, hogyha ketten, hárman, egy akaraton vagyunk, akkor ott vagy te is, és ahol ott vagy te, ott a bizonyságtétel, a Szent Lelkednek ereje. Hadd tapasztaljuk meg, Urunk, itt, most is, a te dicsőségedre. Amen. Thank you.
Fordítsa az Úr az ő ortáját feléd, és adjon békességet minket.